Hát köszönöm szépen a bevezetést, és szeretettel üdvözlöm a megjelent kollégákat, és mindenkit, aki jelen van a teremben. Nagy megtiszteltetés a számomra most itt előadni, miután én is az ELTE diákja voltam, és most tarthatok itt egy hosszabb előadást egy elég tekintélyes számú közönség előtt. Ahogy írtam az ismertetőjébe az előadásnak, ugye nyilván ez egy érdekfeszítő történet lehet, megtudni azt, hogy mitől haltak ki a dinoszauruszok, vagy mitől haltak ki a mamutok. Hát én erről szeretnék beszélni, és ez egy multidisziplináris történet, ahogy itt lehet látni. Ez azt jelenti, hogy a fizikán kívül rengeteg területe, rengeteg tudományág kellett, hogy együttműködjön. A régészettől kezdve kémián keresztül a földtudományokig, lényegében még azt is lehet mondani, hogy a meteorológiáig mindenféle dolog bele van kombinálva. És ugye úgy szeretném előadni, hogy ennek a kutatásnak a fő hajtóereje, ez a bizonyos Richard B. Firestone volt, aki elég régen belekezdett ebbe a kutatásba, és ezzel hosszú távú együttműködésben dolgozunk. És hát arra szeretném felépíteni, hogy is kerültünk bele ebbe a projektbe, milyen módon vettünk részt benne, mik voltak azok az eredményeket, amit az egész projektben aztán természetesen a mi kis részesedésünkkel elértek, és hogy hogyan lehet ezt magyarázni. Az elmélet az nem annyira tőlünk származik, az a Firestone-nak az elmélete. Hát kezdjünk is bele, ez itt a tartalom, 4 részre lehet osztani az előadást. Most gyakorlatilag ugye a Józsi már bevezetett, hogy a nukleáris kutatások osztályán dolgoztunk, vagy dolgoztam. Arról beszélnék egy kicsit, hogy ott mit is csináltunk, és ez hogy kapcsolódik a témához. Aztán utána, miután ez egy ilyen régészeti történet is, ezért egy rövid ismertetést adnék a kloviszokról, és arról, hogy ők milyen környezetben éltek, milyen lehetett akkor az állatvilág. Aztán utána megnézzük, hogy milyen evidenciákat találtak ahhoz, ami alátámasztja azt az elméletet, amit végül is összefoglaltak, és hát ennek a valószínű magyarázatát, tehát az események láncolatának valószínű magyarázatát adom meg a legvégén. Hát ez itt a nukleáris kutatások osztálya 1995-ben volt, tehát egy ilyen berendezéssel kezdtük, ez a KFK-i kutatóreaktora mellett épült fel, valójában nem közvetlen a reaktor mellett, hanem annak egy neutronvezető csarnokában. Az egész berendezés az arra alkalmas, hogy neutronokkal gerjesztett atommagok megfigyelésével meg tudjuk mondani, hogy a nyalába behelyezett mintában milyen elemek, izotópok vannak. Itt egy másik kép, ami a mostani állapotot tükrözi, nagyon sokat fejlődött a berendezés, ki lett egészítve még egy mérő lánccal és képalkotó lehetőségekkel is. A kutatóreaktornak egy sematikus ábráját lehet itt látni, a kutatóreaktor ez egy 10 megawattos vízhűtéses reaktor. A fő feladata, hogy neutronokat szolgáltasson kutatásokhoz. Hát összesen 14 berendezés van a reaktor körül. A neutron vezető csarnokba egy úgynevezett hideg neutron forráson keresztül érkeznek meg a neutronok. Ez azt jelenti, hogy itt folyékony hidrogén tartállyal hűtjük a neutronokat a reaktor magja közelében, és ezek a hideg neutronok ezek érkeznek meg hozzánk a mérőhelyre. Neutronvezetőkön keresztül ennek az a célja, hogy csökkentse a mérőhelyen a hátteret. Akkor, amikor neutronok vannak a vezetőben, akkor körülbelül 3-4-szer magasabb a háttér, mint egyébként a szobaháttér. Tehát tényleg nagyon jó körülmények vannak, analitikára és magfizika kutatásokra kiválóan alkalmas a hely. Nem sok ilyen hely van a világban, ezek közül az egyik mi vagyunk, és viszonylag jó sikerrel üzzük a témát, tehát vezetőnek számítunk a világon ebben a témában. Hát hogyan ismerkedtünk meg a Firestone úrral, Rickkel, én így fogom szólítani Rick, mert azóta barátok is lettünk. 1996-ban Budapesten rendezték a NAU-nek egy konferenciáját, ahol a nukleáris adatokat feldolgozó emberek találkoztak. Ezek azok az emberek, akik olvassák a cikkeket, és onnan kiszedik az adatokat, és beteszik egy adatbázisba, miután jól megcsócsálták. Tehát arról gondoskodnak, hogy a minőség az adatoknak, ami belekerül az adatbázisba, az jó. Ebben az időben az osztályvezető az dr. Molnár Gábor volt, ő sajnos időközben elhunyt, és ő együttműködést javasolt Rick Firestone-nak a prompt gamma aktivációs analitikai adatok összegyűjtésére, amit ő el is fogadott. Most itt lehet látni egy képet Firestone-nal 2005 tájékáról, és egy frisset. Tavaly nyáron, augusztusban Drezdában voltunk egy közös konferencián, ami pontosan a neutron befogásos gamma spektroszkópiáról szólt. Ricknek egy, talán nagyon sok ember ismeri azok közül, akik magfizikával foglalkoznak. Egyik fő műve ez a Table of Isotopes. Ez egy kétkötetes mű, körülbelül 20 centi vastag az egész, tehát darabonként 10 centit, tehát egy-egy ilyen kötet azon 2000 oldal körül van, és csupa magadatot tartalmaz. Tehát amit ő csinált, ebben összefoglalta az atommagoknak a magadatait. Egy pár szót ejtenék arról, hogy mi is ez a prompt gamma aktiváció, amit ugye az első fóliámban bemutattam. Ez egy nukleáris analitikai módszer, kiváló minták elem és izotóp összetételének a meghatározására. Az elv az viszonylag egyszerű. A neutronokkal besugározunk valamilyen anyagot, a neutronok kölcsönhatnak az anyagban lévő atommagokkal, és befogódnak az atommagokba. Befogás után az atommag egy nagyon magasan gerjesztett állapotba kerül, ez körülbelül 8 millió elektron volt, amitől aztán gamma sugárzások egymás utánjával megszabadul, és végül visszakerül egy egyen nagyobb tömegszámú atommag alapállapotába. Most azzal nem foglalkozunk, hogy az mi van akkor, hogyha az stabil vagy nem stabil. A magfizikában ezt a PGA-t, ezt N-gamma reakciónak hívják, tehát a neutronok befogódnak, és a magból gamma sugárzás jön ki. Ezeket használjuk még nukleáris adatok meghatározására, illetve atommagfizikai problémák megoldására. Az együttműködésünknek itt látható az eredménye. 2004-ben, sajnos ezt Molnár Gábor nem érte már meg, került kiadásra ez a könyv, ami a prompt gamma aktivációs analitikának a kézikönyve, és tartalmaz számos adatot a prompt gamma aktivációs analitikával kapcsolatosan. Megjelent egy másik könyv is, amit azzal az együttműködés során hoztak létre. Ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség publikálta. Ez is egy olyan 300 oldalas könyv, amiben szintén a prompt gamma adatok elérhetők. Ezt le is lehet tölteni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség honlapjáról, és az adatokhoz hozzá lehet férni. Most ebben az időszakban Rick elég gyakran látogatott meg bennünket, és az egyik alkalommal előállt egy új projekttel, ahol a szemináriumot tartott róla, és akkor elkezdett mesélni mindenféléről, a szupernovákról, a naprendszerünket körülvevő buborékokról, a Földön megnövekedett sugárzásról, Clovis kultúra eltűnéséről, mamutok kihalásáról, mamutagyarokban talált vasmeteoritokról. Szóval egy nagyon érdekes előadás volt, rengeteg fóliával, és az volt a kérése, hogy segítsünk neki a mintáit megvizsgálni. Aztán 2007-re olyan mennyiségű információ gyűlt össze a témával kapcsolatban, hogy az Amerikai Geofizikai Egyesület sajtótájékoztatásán ismertették ezt az elméletet, amely szerint egy meteor becsapódás hozhatta létre a Clovis kultúra eltűnését, vezetett a mamutok kihalásához, és elősegítette a fiatal driász lehűlést, amiről majd aztán későbbiekben mesélni fogok. Itt látható maga a sajtótájékoztató, ez egy hír, ami ezzel egyidejűleg jelent meg a National Geographic-ban, ugye ez a szokásos média felturbózása a képnek, mamuttal és üstökösökkel, valamint több helyen megjelent még hír az amerikai folyóiratokban. És ezen kívül számos forgatásban vettek részt, amit Magyarországon is lejátszottak, körülbelül 2 évvel ezelőtt volt a National Geographic csatornán egy ilyen előadás, és a Spektrum TV-n is. Na most akkor nézzük meg, hogy hogy is, mi is ez, amivel aztán elkezdtünk foglalkozni. Tehát ez az ábra, ez az Origóról lett letöltve abból az időből, amikor ez a probléma felvetődött, és azt mutatja, hogy a jelenlegi tudásunk szerint hogyan népesült be az amerikai kontinens. A mai amerikai tudományos életben a legelfogadottabb az, hogy a Clovis kultúra az jelent meg először Amerikában, ennek ellenére találtak helyeken is korábbira datált embereknek a maradványait, illetve eszközmaradványokat, és van egy olyan alternatív elmélet is, hogy esetleg sokkal korábban, akár hajózással is el tudták érni Amerikát, és így is benépesült. Minden esetre Észak-Amerikán a 13.100 évvel ezelőtti időszakban a Clovisok voltak a legjelentősebb népcsoport. Ez a dia azt hivatott demonstrálni, hogy a Clovisok azok talán, hogy is milyen életet élhettek annak idején. A Clovis egy vadászó, nomád nép volt, és nagyon szép, jól megmunkált dárda hegyeket készítettek, aztán felerősítve, hogy a dárdára még mamutra is vadásztak. Honnan van ez a Clovis elnevezés? Van Új-Mexikóban egy Clovis elnevezésű helység, ez egy kis város, amelynek közelében, nevezett Blackwater Draw-ban fedezték fel először a nyomait ennek a népcsoportnak, ez 1932-ben volt. A mai tudásunk szerint ennek a népcsoportnak a legjobb leírása az, hogy ők voltak azok, akik a szén 14 kor meghatározás szerint 13.200 és 12.900 év közötti időszakban éltek. Mindössze jellemző erre a fura helyzetre, hogy mindössze egyetlen egy csontvázat találtak az emberek közül, aki egy fiatal fiú volt, és a DNS vizsgálatából sikerült meghatározni, hogy a mai natív amerikai népesség 80%-ában megtalálható a fiúnak a DNS-e. Egy néhány szót arról, hogy milyen lehetett az ő környezetük még. Tehát ez egy ilyen összetett kép, ami ábrázolja az akkori úgynevezett megafaunát. A megafauna az lényegében állatoknak, növényeknek a közösségét jelenti. Tehát voltak mamutok, bölények, kartfogú tigris az itt van. Nem tudom, hogy a képe hol lehet megtalálni, az is valahol el van dugva. Kartfogú tigris, óriás farkas, óriás hód, ló, lajhár, egy pupú teve. Dinók azok kihaltak. És akkor 1200 vagy 12.900 évvel ezelőtt történt valami, amit a következőkben majd csak eseménynek fogok nevezni, amely ennek jelentős hatása volt erre a világra, megváltoztatta a világokat. Itt soroltam föl a következményeket, hát ugye következtében hamarosan letűnt a Clovis kultúra, tehát megszűntek azok a dárda hegyek, nem lehetett az archeológiában megtalálni azokat a dárda hegyeket, amiket ők előállítottak. A megafaunából kihaltak a 40 kilónál nehezebb állatok, tehát ott felsoroltam megint, hogy ezek mik lehettek. És hamarosan a jégkorszak eltűnése megállt, tehát ugye a 13 ezer évvel ezelőtt időszak előtt volt egy nagy jégkorszak, ez elkezdett melegedni, ez megállt, és újból jégkorszak alakult ki. Ezt nevezik Fiatal Driásznak, Fiatal Driász lehűlésnek, és ez körülbelül 1300 évig tartott. Az érdekessége az eseményeknek, hogy nem csak Észak-Amerikát érintette, hanem a teljes északi féltekét, amit itt ez a mellette levő ábra mutat. Tehát Nyugat-Európa, Kelet-Európa állatai, hasonló állatai, mamutjai, most a jövőben már csak mamutról fogok beszélni, tehát mamutjai kihaltak, és igaz ez Észak-Amerikára és Szibériára is. Tehát gyakorlatilag az egész északi féltekéről beszélhetünk. Hogy is nézett ki a 13 évvel ezelőtti időszakban a jégkorszak? Ez gyakorlatilag a nagy jégkorszakot jelenti, ami 26 ezer és 19 ezer év között volt a mai nap előtt. Ezen az ábrán látható, hogy az északi sark környékén mekkora volt a kiterjedése az elégesedésnek. Ez a sötétebb kék terület az a nyári, és van itt egy világosabb kék terület az egészen sötét kékben, ami a téli befagyott állapotot jelenti. Ha most jól megnézi az ember a képet, akkor még Los Angelesben is jég volt. Az alatta levő ábra az európai kontinens északi részét mutatja. Egy kicsit nehéz fölismerni, de ez itt Skandinávia, és lényegében a Benelux államok, illetve Németország egyes területei voltak jég alatt, és természetesen a Oroszországnak az észak-nyugati része. Ezen a másik ábrán látható, hogy az amerikai kontinensen mekkora volt a jég kiterjedése. Ezt a nagyobb jégtakarót Laurentinek hívják, és akkor volt még egy kisebb, Cordilleránnak nevezik. Ez azért érdekes a megkülönböztetés, mert egyes időszakban itt egy folyosó nyílt, tehát nagy valószínűséggel, tehát nem volt jég. Ahogy elkezdett ugye fölmelegedni a jégkorszakból az idő, akkor itt ez megszűnt, és akkor tudták átjönni az emberek ezen a kialakult átjárón. Na most nézzük, hogy milyen tényeket találtak. Tehát ugye hogyan lehet bizonyítani egy bizonyos elméletet? Úgy lehet bizonyítani, hogy keresünk mindenféle olyan nyomot, ami segíthet az elmélet alátámasztására. És hát ebben a környezetben ez lényegében a Dárdahegyeket jelentette, illetve a talajban megtalálható állatokat. Embert, ahogy mondtam, nem nagyon, emberi csontot nem nagyon találtak. Minden esetre ez a Dr. Bill Topping nevű archeológus, az a fejébe vette, hogy alaposan megvizsgálja a Dárdahegyeket, és egyszer mikroszkóp alá téve azt vette észre, hogy a Dárdahegyekben mikrometeorit becsapódási nyomokat talál. A nyomok szöge az függőleges volt a nagy tavak környékén talált Dárdahegyek esetében, és egyre laposabb szöget mutatott, amint a nagy tavaktól távolodott. Ezen kívül a számuk is változott annak függvényében, hogy milyen csökkent, annak függvényében, hogy milyen távol voltak a nagy tavaktól. És akkor valamilyen csoda folytán még megmérte a rádióaktivitását is, Geiger-Müller számlálóval azt találta, hogy a megfelelő réteg, ahonnan előkerültek ezek a szerszámok, ezek rádióaktívak, de nem csak a réteg, hanem a benne lévő Dárdahegyek is. Itt látszik egy ilyen ábra, amit aztán ilyen számlálási módszerrel csináltak, a Clovis rétegben valóban jelentősen megemelkedik a radioaktivitás. Lényegében ekkor kapcsolódott be a munkába a Rick, hiszen az archeológus az nem nagyon értett a radioaktivitáshoz, és akkor segítséget kért Ricktől, hogy próbáljon neki segíteni abban, hogy kiderítsék, hogy ez mitől lehet. Meg is mérték a radioaktivitás tartalmát ezeknek az anyagoknak, és azt találták, hogy urán-235-ből 30%-kal kevesebb volt, mint a normális átlag a Föld felszínén, és találtak benne plutónium-239 nyomokat. Na ez aztán különös, ugyanis a plutónium-239 felezés ideje az 20 ezer év, tehát ez... Tessék?
239.
Bocsánat, el van írva. 239. Ez a... véletlenül felcseréltem a számokat, ez 239 akar lenni. Minden esetre a felezés ideje az 20 ezer év, és hát ez nem a Földdel együtt született, hanem valamikor utána keletkezett, méghozzá nem is olyan nagyon régen felteltőleg. Ezzel egyidejűleg a mindenütt jelen lévő kálium-40 aktivitását is magasabbnak találták, ami aztán a végén oda vezetett, és akkor még egy fontos tényezőt találtak, hogy a szén-14-jel történő datálás az nagyon furcsa eredményre vezetett, néztek egy réteget, és ahogy lejjebb mentek, az fiatalabbnak adódott. Hát ugye ez nem, normálisan nem lehetséges mindenütt, néhány helyen lehet, ahol összekeverték a Földet, de normálisan nem fordulhat elő, és hát erre magyarázatot kellett keresni. Ez azt jelenti, hogy miután a szén-14-et a kozmikus sugárzás hozza létre, első közelítésben állandó hozammal. De miután ők emelkedett szintet találtak, ezért fiatalabbnak datálták az alacsonyabban levő részt, tehát meg kell magyarázni, hogy mitől emelkedett meg a szén-14-nek a mennyisége az alatta levő rétegekben. És azt a magyarázatot találták, hogy nagy valószínűséggel megnövekedett abban az időszakban a neutron fluens, ami érte a Földet, és mintegy 10-15-en neutron per centiméter négyzet sugárzással meg lehetett magyarázni az adatokat. A Dárdahegyekben ennek a korolása ez nem olyan egyszerű, a Dárdahegyekben lehetett ez korábban is az esemény. A további furcsaságok, amit találtak, van egy úgynevezett black mat, magyarul fekete rétegnek fordítottam, ami Amerika szerte jelen van a talajban. Ez egy vékony réteg, mint ahogy ezen látszik, fekete, elválaszt a felső és alsó réteget. Ez nagyon sok helyen megvan, most nem raktam föl több képet, de rengeteg van belőle. A vastagsága az változik, ez megmagyarázható azzal, hogy vannak olyan helyek, ahol a víz lemosta és összegyűlt, és akkor másik helyen elvékonyodott. Minden esetre ebben ez a fekete réteg volt egy olyan választó vonal, amelyik alatt lehetett találni Clovis, Dárdahegyeket és mamutcsontokat, de nem lehetett fölötte találni, nem volt. Tehát ez mindenféleképpen egy válaszréteg volt, nagyon hasonlít a KT válaszrétegre, ami a dinoszauruszoknál volt jelen. Még egy érdekesség az, hogy itt látszik egy olyan mamut állkapocs, aminek egy része kilógott ebből a fekete rétegből, látszik a színkülönbség is rajta. És ezen kívül mágneses részecskéket és radioaktivitás növekedést találtak ennek a leletnek a fog részén, tehát magasabb volt a radioaktivitás itt, mint itt. találtak elszenesedett darabokat, a rétegben az nagyon sok van, ezen kívül találtak emelkedett iridium mennyiséget, a zölddel jelölt helyeken volt nagyobb az iridium mennyisége, és majd később látni fogjuk, hogy nem csak Amerikában, hanem még Európában is találtak erre mutató jelet. Mi egyebet találtak még? A mágnessel, ez egy nagyon olcsó eszköz a kutatáshoz, vizsgálva a rétegeket, sikerült szétválasztani mágneses rögöcskéket a talajból, ez közvetlenül a fekete réteg alattról, de ha fölötte meg jóval alatta próbálták, akkor nem sikerült kiválasztani. Titánban gazdag göböcskéket találtak ugyanebben a talajban, széngömböcskéket, aztán később különféle módszerekkel megvizsgálva megállapították, hogy fullerén van benne, és van benne hélium-3 tartalom. Hélium-3 az nem normális elem a Föld felszínén, ez gyakori a világűrben lévő objektumokban, de nem a Földön. És találtak üvegszerű sokkolt széndarabokat, amiből itt látszik, tehát ez tényleg olyan, mintha egy forró valamit az ember itt szétszórna, és leesik valahova, és ott kihűl. És oxigén szegény környezetben égett széndarabokat tesek.
Sokkolt,
az az üveget tudott sokkolni, hogy hirtelen lehűtött például. Hirtelen lehűlt. Tehát most ez olvadékként repül, és akkor hirtelen lehűl.
Jó, oké.
Itt van arra példa, hogy ez a bizonyos black mat, vagy a fekete rétegben hogyan oszlanak el ezek a különféle talált anyagok. Látszik, hogy gyakorlatilag mindig a fekete réteg környékén, annak alján vannak jóval nagyobb számban, mint a környezetében. Na és akkor itt lehet látni, hogy ezt nem csak Észak-Amerikában sikerült felfedezni, hanem Lommel nevű helyiségben, Belgiumban, itt van egy réteg, amire több mennyiséget is meghatároztak, tehát emelkedett iridium arány van, ez 117-szer volt magasabb, mint ami az iridium normál előfordulása a Földön. Akkor további furcsaságok, amit az észak-amerikai kontinensen lehet találni. Ezek az úgynevezett elliptikus sekélytavak, amik Észak-Karolina partján találhatók. Ma ezt elég nehéz, hát valaki elmehet Google térképpel, én megpróbáltam, eltöltöttem vele néhány órát. Lehetett találni valóban ilyen tavakat, de ilyen nagy mennyiségben nem. Ez egy feljavított kép, légi felvétel, ami fel lett olyan módon javítva, hogy a körvonalakat kiemelték. Az érdekessége az, hogy hát nem tudok itt sajnos távolságot mondani, de hát valószínűleg, tehát ezeknek a tavaknak a mérete az 1-2 kilométertől a legnagyobb az 7 kilométer hosszú, tehát talán az mérvadó, hogy itt milyen méretű tavakról beszélünk, és hogy látszik, hogy rengeteg van belőlük, a teljes számát ezt 500 000-ra becsülték, hogy körülbelül 500 000 ilyen tó van. Ezekre az jellemző, hogy itt ugye a hossztengelyük ráadásul egy irányban áll, és a dél-keleti irányban, tehát ugye erre van az Atlanti-óceán, dél-keleti irányban ott egy föltüremkedés van mindegyiknek a végénél. Tehát több anyagtöblet van, a másik oldalon nincs. Tehát ez arra utal, hogy ezek nagy valószínűséggel valamilyen objektumok ütközéséből keletkeztek. Itt látszik a Mars felszínén egy hasonló jellegű elliptikus kráter. Ezen többet is lehet találni. Tehát ha valaki fölmegy az internetre, akkor lehet ezekre vadászni. Na most még egy dolgot lehetett ezekkel csinálni, a hossztengelyüket meg lehetett hosszabbítani, hogy merre felé mutatnak, természetesen a dél-keletivel ellenkező irányba, tehát észak-nyugat felé. És látszik, hogy tavak egyes része ide mutat, egy másik része oda mutat, ez itt a Hudson Bay, itt vannak a nagy tavak, hát volt néhány tó, ami erre a területre mutat. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy ezt valamilyen ütközés hozta létre, akkor valószínűleg ez nem is egy objektum volt, hanem feltehetőleg több. Még az sem biztos, hogy ezek egyidejűleg érkeztek. És akkor ugye beszéltünk arról, hogy ez a bizonyos esemény, ez kapcsolatba hozható, tehát itt az egész azon alapul, hogy megpróbáljuk az időket ugyanabban az intervallumban rakni, és akkor azt gondoljuk, hogy ezek valójában ahhoz az eseményhez tartoznak. Hát más kulcs nincs az ember kezében. Tehát úgy próbáljuk összerakni a dolgokat, hogy mindennek nagyon jól meg kell határozni a korát, minden eseménynek, és akkor azt mondhatjuk, hogy ezek koincidenciában vannak, hogy ez mindenkinek, fizikusoknak egy jól ismert fogalom, és el lehet gondolkodni azon, hogy ezek tényleg együtt lehetnek-e. Minden esetre az nyilvánvaló, hogy az, ezen a képen azt látjuk, hogy az utóbbi 800 ezer évben, nagyjából 100 ezer évenként volt egy-egy jégkorszak, ugye az a lényegében a hőmérsékletben ezek a kék fotocskákkal jelölt területek, ahol alacsonyabb volt a hőmérséklet, és vannak viszonylag rövid melegedési időszakok, tehát jóval több jégkorszak van, mint amennyi meleg időszak. Ez egy tanulság ennek a képnek. Az alsó és felső görbe az a szén-dioxid és a metánnak egy korrelált képe. Hát ezekből van valahogy kikombinálva, hogy a hőmérséklet az milyen lehetett. Ez az ábra itt, ez a metánnal próbálja demonstrálni, meg a hőmérséklet skálával, de itt észre lehet venni, hogy más, tehát itt nullától indul, itt meg mínusz 40-ről van szó. Tehát ez egy olyan adatsor, amit grönlandi jég mintákból vettek, tehát a metántartalom a grönlandi jég mintából származik, és az abból kiszámolt aktuális hőmérsékletek vannak itt. Ami látszik, hogy a 12.900-én innen jövünk a évek felől, egy hirtelen lehűlés van, az valamennyi ideig, ez körülbelül 1300 év, addig tart, és akkor újból van egy felmelegedés. Na most, hogy lehet az egészet jól megfogni? Itt ugye beszéltem már korábban a szén-14 datálási problémákról, hát egy kicsit menjünk bele, hogy ez hogy is van. Ahhoz, hogy a rétegrend helyre jöjjön, valószínűleg föl kell adni azt az elméletet, hogy egyenletes mennyiségbe keletkezett a szén-14, és hogy ezt jellemezhessük, bevezettek egy ilyen mennyiséget, ez a nagy delta szén-14 mennyiség, amit mérésből lehet levezetni, ez a kis delta szén-14. A mérés lényege az, hogy valamilyen módszerrel, vagy rádióaktív, vagy gyorsítós tömegspektrometriai módszerrel meghatározzák a szén-12, szén-14 arányt, és ezt egy mintában, és ezt összehasonlítják egy standarddal. A standard itt az 1950-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által megalapított standard, melyik azért ez, mert ez az atombomba robbanások előttről származik. Az aztán jelentősen befolyásolná még itt a képet, a figyelembe kéne venni. Minden esetre ez az arány, ha egynél nagyobb, az azt jelenti, hogy a mintában több a szén, mint az 1950-esben, akkor itt, ha ide behelyettesítünk, az F az egy korrekciót jelöl, nem túl nagyok általában, háttérkorrekciót kell kivonni belőle, akkor van egy úgynevezett frakcináció, ami a biológiai mintákban a szén-13 másképp épül be, mint a szén-14, meg a szén-12, tehát azt is figyelembe kell venni, és hát egyéb tényezőket. Akkor ki lehet számolni ezt a delta szén-14-et, és akkor ha jó sok adatot összehasonlít az ember más mérésekkel, akkor föl tudja építeni ezt az itt kapható eltérést. Ez lényegében azzal arányos, hogy milyen források kerültek bele az egyenletes forráshoz képest a szint 14 produkcióba. Majd egy kicsit később ez elő fog jönni, úgyhogy most nem beszélek itt róla részletesebben. Minden esetre volt egy nemzetközi kalibrációs erőfeszítés, amit szintén a NAVI Nemzetközi Atomenergia Ügynökség koordinált. Voltak később is, csak ott a RIC szerint elfuserálták az adatokat. Tehát egy illesztéses módszeren nagyon sok furcsa adat került bele, nagyon vibrált az adatsor. Úgyhogy ez maradunk a 2004-es adatoknál. Minden esetre majd erről egy kicsit később fogok mesélni, hogy hogyan tudják ezt felépíteni. Igen, tehát most elérkeztünk ahhoz, hogy van egy csomó tény, persze ennél jóval több van, de hát ezt nem tudom egy ilyen rövid előadás keretében elmondani, hogy próbáljunk meg valamiféle magyarázatot is adni. Ez az ábra, ez arra próbál magyarázatot adni, hogy az emberek hogy gondolják, hogy miért tűnt el a Clovis kultúra. Van egy érdekes szókombináció, amit ill-kill chill-nek neveznek az angol nyelv területen. Ill ugye az betegség, kill ölés, chill a fagyás, hogy ezek okozzák általában a megafaunában való csökkenést. Hogyha nézzük az ill elméletet, tehát a betegség elméletet, ez most végezhetett akár a Clovis emberekkel, vagy azokkal az állatokkal, amire vadásztak a Clovisok. A fő probléma az csak az, hogy az állatcsoportok között mindenféle volt. Növényevő, madár, vadászállatok, húsevő állatok. Tehát ezek nem, általában nem kapják el ugyanazt a betegséget, tehát elég nehéz megmagyarázni, hogy mind a 30 faj, amennyit összeszámoltak, az egyszerre el tud tűnni betegség hatására. Aztán van ugye a gyilkolás elmélet, az szerint ugye az emberek túlvadászták, hát ez is elég furcsa, ha csak azt nézzük, hogy emberi csontból mindössze egyet sikerült találni. A kontinensen akkor ugye itt nem lehettek millió számban a vadászok, és a kezdetleges eszközeikkel ezeket a nagy állatokat, amik millió számban lehettek jelen, nem tudták leölni. A fagyás elmélet szerint pedig a hideg végzett velük. Ez megint furcsa, ugyanis az elmúlt 800.000 évben volt tucat jégkorszak, és ezt mind túlélték. A megafauna, amit ugye legelején bemutatott, az 5,3 millió évvel ezelőttől folyamatosan volt, tehát megtalálták a csontjaikat. Akkor az miért van az, hogy pont ekkor az összes kihal? Úgyhogy ezek mind arra felé mutattak, hogy valami extra esemény kellett. Valószínűleg ezeknek inkább egy kombinációja jó, hogyha már beszélünk, hogy van egy esemény, ami meggyengíti a láncszemet, akkor egy kombinációja az ill-kill-chill-nek működhet. Tehát mindenből egy kicsi, de most próbáljuk meg azt meghatározni, mi lehetett ez az esemény. Ezt legjobban ugye ebből a szint 14 keletkezési ügyből lehet kitalálni, és itt most akkor egy kicsit kitérünk arra, hogy is keletkezik a szint 14. Tehát kozmikus sugárzás éri az atmoszférát, és ez aztán különféle részecskéket produkál az atmoszférában. Mezonoktól kezdve neutron, proton, gammasugárzás, elektronok, pozitronok, mindenféle van, ami most minket érdekel, az elsősorban a neutron. A becslések szerint 10⁻⁷-en joule energia, azért 10⁻⁷, mert egyébként egy erg volt, csak hogyha az SI-hez akarunk ragaszkodni, akkor ez a 10⁻⁷ joule. Energiájú kozmikus fotonnyaláb, az körülbelül 1000 neutront kelt, amelynek 65%-a, ez természetesen egy modell számításból betaratok, az termalizálódik, azaz fölveszi a környező hát itt levegőnek a hőmérsékletét, ami körülbelül 25 milliárdtron volt, hogyha 20 fokról beszélünk, és csak nem teljes egészsége, vagy a teljes egésze befogódik a neutron vagy a nitrogén 14 izotópjába, ugye a levegő 70% a nitrogén, annak nagy része nitrogén 14, úgyhogy ez elég valószínű, befogódik a neutron, és ebben az esetben proton lép ki belőle. Ez egy ilyen speciális, tehát kis energián létrejövő magreakció, és szén-14 keletkezik a reakcióban. Forrása az ugye, ahogy mondtam, kétféle lehet, ez a galaktikus háttér, ez a cosmic rays from galaktikus háttér, és szupernóvák lehetnek. Na most a kozmikus háttér az, ahogy mondtuk már, az körülbelül egyébként két szén-14-et kelt másodpercenként egy négyzetcentiméteres keresztmetszetben. Ahhoz képest ugye a szupernovák azok viszonylag rövid életűek, és hogyha közel történik szupernova esemény a Földhöz, akkor ők is beleszólhatnak a játékba, nem süllyednek bele a galaktikus átlagba. Egyébként ez az ábra, ez az egyensúlyt mutatja, itt tonnában vannak az adatok, tehát ugye egy év alatt igen 6 tonna szén-14 keletkezik az atmoszférában, 750 tonna van. A legnagyobb rezervoár ebben, tehát tartály az a mély óceán, ahol 38 ezer tonna van. Minden esetre, hogyha valami gyors esemény van, akkor elég gyorsan belesimul, visszamegy az átlagos állapotába. Tehát egy néhány évtized alatt ez megtörténik. És az alatt, amíg ért, ugye az alatt élt élőlények, ha beszívják ezt a széndioxidot, akkor meg tudják őrizni az akkori szén-14 mennyiséget. Hát, ha tovább megyünk, akkor néhány szót arról, hogy ugye a szupernova, mi is az a szupernova. Két fő típust különböztetnek meg, van az egyes típusú és a kettes típusú szupernova. Az egyes típusú szupernova az egy bináris, tehát kettős csillagrendszer, amelyiknek az egyik tagja az egy fehér törpe, a másik tagja ez egy normális, általában nagyméretű csillag. A fehér törpének nagyon nagy a gravitációs tere, és hogyha kellően közel van a csillaghoz, a társcsillaghoz, akkor anyagot szív át, és ha ez elér egy kritikus mennyiséget, akkor vagy nova robbanással tör ki, az a rendes fúziót jelent, vagy hogyha átlép egy határt, amit Chandrasekhar határnak hívnak, és körülbelül 1,4 naptömeg, akkor szupernova válik belőle. Itt látható, ez nem biztos, hogy ehhez tartozik, egy szép olyan úgynevezett szupernova maradvány, amelyik a szupernova által ledobott anyagot tartalmazza. Ez egy gyűrű, ami folyamatosan tágul a robbanás helyszíne körül. Itt egy másik szupernova típus, ezek általában nagy tömegű csillagok, amik nagyon gyorsan elégetik a fúzióra alkalmas anyagukat. Ha a magjában a kialakult nikkelmag eléri ezt a bizonyos határt, akkor ezek is szupernovává válnak, ledobják a külső anyagot, valamilyen módon a ledobott anyag tágul. Ez ugye itten a mindenki által színek ismert. Tessék?
Színek mit jelent?
Melyikben?
Itt, ott.
Itt ezek a kis foltocskák, azok a Chandra nevű röntgentávcsóval lettek fölvéve, tehát ezek fényesebb helyek. Tehát ez azt is jelenti, hogy nem teljesen homogén a benne lejátszódó folyamat. Ez a szupernova maradvány, ahogy tágul a térben, összeütközik a galaktikus térben lévő anyaggal, és a sugárzást kelt. Tehát az látszik, és ez se homogén. Na most, hogy mi az oka, az egy jó kérdés, valószínűleg itt sűrűbb az anyag, tehát nem izotrop a ledobott anyagmennyiség, hanem anizotrop. De az is elképzelhető, hogy maga az interstelláris anyag anizotrop, nem tudjuk. Tehát a szupernovák, hogyha vannak, akkor ezek nagyon nagy energiájú részecskéket tudnak kisugározni, és hozzájárulhatnak ugye az atmoszférában megnőtt kozmikus sugárzáshoz, És ugye Rick azt fedezte föl az ábrán, hogyha 44 ezer évvel ezelőtt van egy csúcs, amit ő arra azt a magyarázatot adta, hogy ez az a, amikor, az a pillanat, amikor fölrobban a szupernova, és hát a robbanás után nagy erejű gamma sugárzás eléri a Földet, akkor ezt a csúcsot az a sugárzás hozza létre. Aztán van, bocsánat, aztán van egy emelkedő szakasz, és egy hosszantartó, viszonylag lassan változó rész. Itt egyébként mellette ki is van nagyítva, az összes egymásra másolva, tehát a négy szupernovát azonosított.
Kír az mit jelent?
Hol van kír?
A vízszintes tenger milyen egységben van?
Ja, kilóír. És a BP az before present, tehát a...
De kiló, akkor itt most száz vagy?
Tessék, ez 44 ezer.
Ezer.
Aha. 44 ezer, tehát minden kilóírben van.
Hát neked
bocsánat.
Természetes, de
bocsánat.
Nem.
De hát jó, hogy megkérdezted.
Jó.
Minden esetre ezeket, hogyha rámásoljuk...
Before
igen, tehát ezeket rámásoljuk egy ábrára, akkor hasonló lefutást mutatnak. Meg kell fordítani, tükrözni kell, mert itt a másik irányba megy az idő. Látszik, hogy van az egyes fázis, amikor a szupernova fölrobban, aztán utána van egy emelkedő szakasz, és elkezd bomlani a keletkezett szint 14, amit gerjesztenek ebben a szakaszban érkező kozmikus sugárzás részecskéi, azok aztán elkezdenek bomlani, és onnantól kezdve elkezd csökkenni. Tehát ez a kettes szakasz, ez néhány ezer évig tart. Tehát ez nagyon valószínű, hogy ugye ezek a táguló anyag gömbfelületek, ugye első közelítésben néhány ezer év múlva föloszlanak, tehát vagy elvesztik az energiájukat, vagy nagyon ritkák lesznek, és az ütközések válnak ritkává. Tehát megszűnik a kozmikus sugárzásnak a keltése, és utána aztán a szint 14 bomlási törvénye szerint tovább bomlik az észlelt szint 14 mennyisége. Tehát ezek látszanak itt fordítva rajta. Ezek szerint négy esemény volt itt látható, tehát 44 ezer évvel ezelőtt 37 ezer, 32 azonosította is a Vela nevű szupernovával. Itt látható, hogy a becslések szerint milyen távol lehettek, ennél ebben az esetben ezt tudtuk is. Ez az elsődleges, tehát a gamma sugárzásból, prompt gamma sugárzásból származó szint 14 mennyisége, ez meg az összes, ami aztán utána fölintegrálódik ebből a lassú emelkedő szakaszból. Mellette itt vannak még egy adatok, amivel most nem foglalkoznék. Tehát ugye keletkezik a légkörben ilyen nitrát ion is, ezt is lehet mérni, meg berülim 10 is. És akkor most elérkeztünk lényegében az előadásom végéhez. Tehát ugye a magyar... Ja, igen, a legfontosabbat meg kihagytam. És akkor van itt ez a fiatal driász esemény, amihez nem lehet hozzárendelni szupernova eseményt. Úgyhogy ebből arra a következtetésre jutott a társaság, hogy ez akkor, ha nem szupernova volt, akkor nagy valószínűséggel lehetett egy üstökös. Az üstökösben nagyobb mennyiségű volt a szén 14, mint a földi légkörben. Ugye ez érthető, mert az óceán az rengeteg szén 14-et tárol, ott, ahol nincs ez a bizonyos körforgás a szén 14-re, ottan a felszínben meg egyebektől nem tud elvándorolni, tehát több lehet benne. Meg egyébként is ugye ott a mechanizmusát azt nem ismerik olyan jól, tehát nagy valószínűséggel üstökös hozhatta létre. És akkor itt tulajdonképpen megállhatunk, és próbálhatunk adni egy olyan képet, ami lejátszódott. Tehát 12.900 évvel előtt, ugye ti esemény az nem szupernova eseményre hasonlított a szint 14 delta értékek szerint, hanem nagy valószínűséggel egyéb bizonyítékok mellett is egy laza szerkezetű, egy vagy több laza szerkezetű, néhány kilométer átmérőjű üstökös ütközött 15 fok alatti szögben a Földdel. Ugye 15 fok azért érdekes, mert nem találtak krátert azokon a tavakon kívül, tehát az ütközési kráter az nincs. Na most ez magyarázható azzal a ténnyel is, hogy a 3 kilométer vastag jégbe ütközött, és az megfogta, tehát nem képződött nagy kráter. A laza szerkezettel is, úgyhogy ez egy elég plauzibilis elképzelés. Aztán az üstökös a nagy tavak környékén robbant föl, ahol ugye a jég az jégben nem maradt nyoma lényegében a kráternek, viszont nagy mennyiségű jeget lőtt a levegőbe, felolvasztotta a jégnek egy jelentős részét, és felolvasztott víz aztán elkezdett áramolni az Atlanti-óceán felé, ahol leállította a golfáramlatot. Tehát ez az elmélet. És ez létrehozta a fiatal Driász néven ismert lehűlést. Az üstök természetesen képes tüzet is okozni, tehát ugye ezzel meg lehet magyarázni az égett színdarabokat. Robbanás lökés hulláma az ilyen nagyon jelentős lehetett, a hőhatás is nagyon jelentős, tehát ez az állatoknak egy jelentős részét megölhette, vagy legalábbis legyengítette olyan mértékig, hogy aztán hamar elhunytak. Az égés az ugye elvette tőlük a tápanyagot, lecsökkent a fogyasztható élelem, és még a Clovis emberek túl is élték barlangba, vagy valamilyen eldugott helyen, akkor sem jutottak hozzá ételhez, tehát a számuk jelentősen lecsökkent. És ezt még ugye követte egy gyors lehűlés is, ami legalábbis a mamutok szempontjából kritikus volt, és végérvényesen eltűntek a földről. És ezzel egyidejűleg a rájuk vadászó Clovis kultúra is letűnt, és ezt a bizonyos helyet, ami maradt a helyükön, ezt más népcsoportok töltötték be. Ez is csak jóval később jelentek meg, tehát itt is van egy 1000 éves gap legalább, amikor nem találtak nyomokat a földben. Itt van róla egy fantáziakép, hogy is lehetett ez. És akkor ez már köszönetnyilvánítás kollégáimnak, Révai Zsoltnak, ő csinálta a méréseknek egy jelentős részét. Részt vettek még Kasztovszki Zsolt, Szent Miklósi László és Kis Zoltán is a mérésekben, és megköszönném megköszönném a figyelmet. De még mielőtt tovább megyünk, a Józsival megegyeztem, hogyha marad idő, hogyha egy órán belül tudom tartani az előadást, még mutatnék két filmbejátszást. Végtelenségig folytatódik. Most egy olyan eseményt mutatnék, ami nemrég történt, ugye Oroszországban melyik is volt az asszonya, hogy... Ez egy kis meteorit, ez körülbelül 10 méter átmérőjű lehetett. Ugye, ami látszik a nyomai, hogy több részre szakad, és aztán utána majd lesz egy másik film is, ami mutatja, hogy hány részre szakad. látszik, hogy mennyire megnő a fényesség. Ez mindössze egy 10 méter átmérő volt. Most, hogyha ezt megszorozzuk a 100-dal, vagy a 300-dal, akkor ez rettenetes lehet. Most ugrottam. Meghallgatjuk a hangját, ha minden igaz. Nem, Oroszországot csinál, mi is ez Cseljabinsz.
2012-es.
Igen. Ugye ott van az üstökös maradványának egy ilyen nyoma. Ami ugye az érdekesség az az, hogy hosszan elnyúlik, több durranást hallunk. De ez nyilván minden esetben, amikor volt egy kisebb robbanás, a nagyhoz képest a végső robbanás előtt, ugye voltak kisebbek, és az később ér ide. Nem tudta az ember, hogy hova tartsa a kameráját. Na, megint nem tudja a veszélyt tartani. Na, ez most már egy másik. Ez érdekes ugye ez a hanghatás, hogy volt egy hatalmas durranás, és akkor utána sok-sok percig jöttek kisebb lövés durranás hangok. Tehát azok minden egyes esetben egy-egy kisebb robbanás előzte meg az utolsó nagy robbanást.